Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Lecsapott a GVH, kartelgyanú miatt 7 bankot vizsgál egyszerre a versenyhivatal.
Madár látta kenyér Esztergomban, otthonról viszik az ételt az iskolába a gyerekek.
70 halált vizsgál a rendőrség, az Uzsokiban dolgozott az ügyet kirobbantó orvos.
7 sérültek meg, beépített szekrény dőlt a diákokra egy kőbányai iskolában.
Összebeszélt és egyszerre emelt kamatot 7 magyarországi bank szeptemberben a gazdasági versenyhivatal gyanúja szerint.
A hatóság azt vizsgálja, hogy karteleztek-e a pénzintézetek, vagyis megegyeztek-e arról, hogy szinte egy időben emelik a lakossági forint jelzálog hitelek kamatait, ezzel pedig közösen akadályozzák a végtörlesztést.
Bejelentés nélkül tartottak ma ellenőrzést 7 bankban. Információink szerint iratokat is lefoglaltak. Úgy tudjuk, több pénzintézet maga is kérte a hivatal vizsgálatát a kartelgyanú miatt.
A hatóság gyanúja szerint a 7 pénzintézet összebeszélt, és egy időben szinte azonos mértékben emelte a lakossági jelzálog hitelek kamatát szeptember végén. Ez pedig kartelezésre utal, amiért, ha bebizonyosodik, akár több milliárd forintos büntetést is kaphatnak. Előzetes értesítés nélkül tartott egyszerre több bankban is ellenőrzést a gazdasági versenyhivatal. A Híradó információi szerint több elektronikus adathordozót és okmányokat is lefoglaltak.
A gazdasági versenyhivatalhoz eljutott információk alapján arra lehet következtetni, hogy ez az egyeztetett kamatemelés egy feltételezhető megállapodásnak az eredménye. Ez a kamatemelés pedig valószínűsíthetően a végtörlesztés lehetőségének megjelenésével kezdődött.
Azért, hogy senki ne tudjon, vagy ne akarjon forintitelt felvenni a következőben.
A bankok feltételezett összejátszása miatt még október elején Rogán Antal a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke tett bejelentést a hatóságnak. Ezután több lakossági beadvány is érkezett. A Híradó úgy tudja, hogy még a bankszektorból is megkeresték a hivatalt. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára már a Rogán beadvány után a Magyar Rádió 180 perc című műsorában cáfolta a kartelezés lehetőségét. Azt mondta, hogy új hitelekhez, új forrásokhoz volt szükségük a bankoknak, amikhez a korábbinál drágában jutottak hozzá.
Amikor ki kell a hiteleket helyezzünk, akkor figyelembe kell vennünk az összes lehetséges kockázatot, így a gazdasági növekedést, a visszafizetési kockázatot, a kamatszint kockázatot, a forrásbeszélésnek a nehézségeit.
A gazdasági versenyhivatalnak a törvény szerint 6 hónapja van, hogy az ügyet kivizsgálja. Ez indokolt esetben 2 alkalommal, újabb 6-6 hónappal meghosszabbítható.
Nehezebben juthatnak hitelhez jövőre a cégek és a lakossága az osztrák érdekeltségű bankoknál. Az osztrák jegybank kérésére ugyanis 2012-től a kelet-közép-európai leányvállalatok fékezik majd a hitelezést. A hiteltársulás ezzel szemben Magyar Webbank létrehozását kezdeményezi, amely segítene a devizaadósoknak megszabadulni hiteleiktől.
Szinte üres ez a bankfiók, de máshol is hasonló a helyzet. Megcsappant az ügyfelek száma, mert a bankok mostanában szűkebben mérik a hitelt. Jövőre tovább romolhat a helyzet, főként az osztrák érdekeltségű pénzintézeteknél. Az ottani jegybank ugyanis kezdeményezte, hogy Kelet-Közép-Európában korlátozzák a hitelnyújtást. Gyakorlatilag csak annyi hitelt helyezhetnek ki a jövőben, mint amennyi forrás gyűjtenek. Magyarországon ez leginkább az Erste-t, a Raiffeisent és a UniCredit bankot érintheti.
Amennyiben valóban szűkül a hitelkínálat Magyarországon, az ugye a vállalatok beruházásait érdemben visszafoghatja, illetve a háztartások fogyasztását is kedvezőtlenül érinti. Ezáltal ugye a makrogazdasági növekedést akár jelentősen is visszafoghatja.
A bankok működését szabályozó egyezmények szerint Európában 2019-től minden banknál törekedni kell arra, hogy csak annyi hitelt helyezzenek ki, mint amennyi a betétállományuk. A kérdés most az, hogy az osztrák bankoknál miért kell már jövőre eleget tenni ennek a feltételnek. Már csak nem 13 milliárd forintnyi megtakarítást helyezne el több mint 2700 magánszemély abban a Magyar Webbankba, amelyet a hiteltársulás alapítana az állammal együtt. A civil fapados pénzintézet várhatóan már a jövő év elején létrejöhet. Ez a bank segíteni azokat a devizahiteleseket, amelyek az elmúlt hetekben a hiteltársulásba szerveződtek. A non-profit szerveződés célja, hogy összegyűjtse a devizahitelesek igényeit és kedvező hitelt szerezzen a törlesztéshez.
Alapvetően azoknak tudunk hitelt adni, akik hitelképesek, tehát ezt el kell fogadni. Aki nem hitelképes, ott maximum közvetíteni tudunk az állam és közte. Tehát azt világosan kell látni, hogy attól, hogy ez egy állami civil bank, attól még bankként kell működnie.
A hiteltársulás azt javasolja, hogy ne a bankok, hanem a PSIF készítsen formanyomtatványt a végtörlesztésről. Ebben pedig ne csak a bankok, hanem a hitelesek jogai is szerepeljenek. Így elkerülhető lenne, hogy a pénzintézetek törvénytelen vagy tisztességtelen vállalásra késztessék a hiteleseket.
Havi 1.800.000 forintért alkalmazott kommunikációs tanácsadót Simor András elnök, miközben a Magyar Nemzeti Banknál 24 fős kommunikációs osztály dolgozik. Többek között ez derül ki az állami számvevőszék beszámolójából, amelyben az MNB 2010-es gazdálkodását értékeli. Az elemzés szerint a Nemzeti Banknál a kereskedelmi bankok átlagát is meghaladó béremelés történt az elmúlt két évben. Mindeközben az állami alkalmazottak bére csökkent Magyarországon.
4,7%-kal emelkedtek a fizetések 2010-ben a Magyar Nemzeti Banknál, így az ottani átlagfizetés eléri a 650.000 forintot. Az állami számvevőszék szerint a bank nem gazdálkodik takarékosan.
A Nemzeti Bank minden évben hajtott végre bérfejlesztés, míg a közszférában alkalmazásban állóknak a keresete nominálisan is csökkent.
Az ÁSZ jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben az elmúlt két évben nem nőtt az átlagbér Magyarországon, az állami alkalmazottak bére pedig a takarékosság miatt 315.000 forintról 270.000-re csökkent, aközben a Magyar Nemzeti Banknál 620.000-ről 650.000 forintra nőtt a dolgozók átlagbére. Még ennél is sokkal többet keres az a kommunikációs tanácsadó, aki közvetlenül a Nemzeti Bank elnökének ad tanácsokat. A banknak van egy 24 fős kommunikációs osztálya is, ennek ellenére alkalmazzák a tanácsadót 2009 óta mellékállásban. A számvevők semmilyen írásos nyomát nem találták a tanácsadó munkájának.
A kommunikációs tanácsadó havi 1,8 millió forint plusz járulékaért, amit azért közpénzből költünk el, milyen valós teljesítményt tett le, az asztal erről nem tudtunk meggyőződni.
A Magyar Nemzeti Bank erre nem reagált. Közleményt írtak, amely szerint az MNB az elmúlt két évben 2,1 milliárd forinttal csökkentette a működési költségeit, mivel sok dolgozóját elbocsátotta. Így a teljes bérköltségét csökkentette, és nem az átlagbért.
Az MSZP szerint elbukott a kormány gazdaságpolitikai kísérlete. A kabinet az emberekkel fizettetné meg azokat a büntetéseket, amelyeket az ország kaphat a jogszabályokat és uniós normákat sértő intézkedések miatt, mondta Tóbiás József frakcióvezető helyettes. Az ellenzéki párt olyan hosszú távú gazdaságpolitikai programot dolgozna ki, amely a gazdaság élet szereplőinek és a munkavállalói érdekképviseleteknek is elfogadható.
Az LMP szerint azonnali gyökeres gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Magyarországon ahhoz, hogy vissza lehessen állítani a pénzügyi stabilitást és az országba vetett bizalmat. A párt 5 pontban foglalta össze, hogy ehhez mire van szükség. Sherin Gábor országgyűlési képviselő azt mondta, vissza kell vonni az egykulcsos jövedelemadórendszert, helyette 3 kulcsosat kellene bevezetni, valamint új, valós számokon alapuló költségvetésre van szükség.
A Jobbik szerint a felsőoktatási tandíj ötletével az oktatási kormányzata maradék hitelét is elveszítette. A Fidesz ellenzékben még eredményes népszavazást kezdeményezett az akkor tervezett tandíj ellen, emlékeztetett Dúró Dóra országgyűlési képviselő, amelyen az emberek egyértelműen az ingyenes felsőoktatásra voksoltak. A politikus szerint az új felsőoktatási törvényben a gazdasági megszorítás érdekei dominálnak, és egyetemen főiskolán tanulni a gazdagok kiváltsága lesz, amelyet a Jobbik elutasít.
Megtámadták a 11. kerületi Fidesz iroda két munkatársát. Délkörül egy ismeretlen férfi ment be az épületbe, majd amikor a két idős női alkalmazott megkérdezte, hogy miben segíthetnek, ököllel rájuk támadt. Mindketten megsérültek, kórházba vitték őket. A férfi elmenekült, a rendőrség súlyos testi sértés miatt indított nyomozást.
A jól öltözött 30-40 év körüli támadó 12 óra után pár perccel ment be az új budai irodába. A helyiségben a Fidesz két 60 év feletti női aktivistája dolgozott. Egyikük megkérdezte, hogy miben segíthet, mire a férfi csak annyit mondott, ebben, és ököllel rátámadta a hölgyre. Kollégája megpróbált neki segíteni, de a támadó őt is fellökte, majd elmenekült. Mindkét hölgy megsérült, a mentők a János kórházba vitték őket, de egyiküket azonnal elengedték.
A másiknak a sebe ennél súlyosabb volt, mély szakadásos sérülés szenvedett, szájtól a fülig, azt összevarták, röntgen felvételt, illetve CT felvételt készítettek orvosaink, ott a törést a vizsgálatokkal kizárták, a beteget elengedték.
Hoffmann Tamás 11. kerületi polgármester megdöbbenéssel értesült az aktivisták megtámadásáról. Közleményében azt írta, szomorú és megengedhetetlen, hogy a társadalmi feszültségek erőszakos cselekményekben mutatkozzanak meg. A támadást az MSZP és a Demokratikus Koalíció is elítélte. A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított nyomozást az ügyben.
Megérett az idő arra, hogy közös mérleget készítsünk az elmúlt 20 év nemzetpolitikájáról, és összegezzük a tanulságokat, mondta a Magyar Állandó Értekezleten Kövér László házelnök. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke bejelentette, külön is tárgyalnak Boris Tadics szerb elnökkel azért, hogy megfelelő kárpótlást kapjanak a vagyonuktól 1945 és 68 között megfosztott vajdasági magyarok.
Nem csak a vagyonuktól megfosztott vajdasági magyarok megfelelő kárpótlásától, más a belgrádi parlamentben készülő törvénytől is sokat vár a VMS elnöke.
Épp a napokban vitatja a parlament a rendőrségi törvényt, és a rendőrségi törvényből kikerül az a több mint 10 éves korlátozás, hogy kettős állampolgárságú személyek nem szolgálhatnak a rendőrségben.
A kettős állampolgárság az egyik aktuális téma a szlovákiai magyarok között is. Az MKP folytatja az aláírásgyűjtést azért, hogy senki ne veszíthesse el szlovák állampolgárságát, amiért felveszi a magyart. Az események felgyorsultak azóta, hogy a révkomáromi Boldogi Olivért megfosztották szlovák állampolgárságától szülőföldjén.
Ez az ügy is, reméljük, hogy az aláírásgyűjtésünket kicsit megerősíti, és minél többen csatlakoznak majd ahhoz az aláírásgyűjtéshez, ami igényli, hogy az ellentörvényt eltöröljék.
Magyarország minden támogatást megad a honosítást kérelmező szlovákiai magyaroknak, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes.
Újólag megerősítem, hogy a Magyarország se Szlovákiának, se más országnak semmiféle állampolgársági adatot nem ad ki.
A Magyar Állandó Értekezlet résztvevői közösen vitatják meg a készülő nemzetpolitikai stratégiát.
1000 szálon kell fűzni a magyar szövetet, és én azt gondolom, hogy ha ennek jegyében dolgozunk, és minden magyar megfogja másik magyar kezét, akkor a keblünkre ölelhetjük a Kárpát-medencét.
Ebben segít az interneten elérhető nemzeti regiszter is, amely összefogja a nagyvilágban a magyar szervezeteket, embereket egymással és az anyaországgal.
Egy 2 szobás szolgálati lakásban tanulnak az alsó tagozatos gyerekek a Hajdú-Bihar megyei Körösszakálon. Az iskola 9 millió forinttal tartozik a gázszolgáltatónak, ezért 2 hete lekapcsolták a fűtést. Az iskolában román és magyar nyelven is tanítanak. Azt mondják, évek óta csökken a kisebbségi iskoláknak járó támogatást, ezért nem tudják fizetni a számláikat.
Itt a bútorokat összerendeztük egy csomóba, hogy egy kisebb létszámú osztályt ide is el tudjunk rakni. Délelőtt a 3. osztály dolgozik itt. A következő szoba, ez már üres volt. Itt a 2. osztályosok vannak.
A szolgálati lakást mutatja ez a tanítónő. Ide költöztették át a teljes alsó tagozatot, mert az iskolában kikapcsolták a gázt. 39 gyerek tanul a 2 szobás lakásba.
Itt aztán van nekünk mosogatószekrény, minden, ami egy konyhába kell.
Az elsősök például a konyhában kaptak helyet, a konyhaszekrényt használják táblának.
2 hete zárták el a gázt, azóta 10 fok a hőmérséklet.
Ez már az iskola, hidegek a radiátorok, a gázórát is leszerelte a szolgáltató, összesen 9 millióval tartozik az iskola.
Ha nem kapunk támogatást, akkor mi a saját bevételénkből vagy saját önkormányzati büdzséből nem tudjuk kifizetni. És akkor marad minden így, legjobb esetben, míg ott is esetleg ki nem kapcsolják a gázt, ahol jelenleg vannak a gyerekek.
Az országban működő kisebbségi iskolák külön támogatásra pályázhatnak azért, mert kisebbségi nyelven is tanítanak. A körösszakáli román-magyar két tannyelvű iskola tavaly 15, idén 34 millió forinttal kapott kevesebb támogatást, mint eddig.
Ez az összeg hiányzik, amit én említettem, tehát ez a 48 millió forint, ami a jogszabályok alapján nekünk járt volna, ez hiányzik a mi büdzsénkből is. ezzel tudnánk tovább gazdálkodni.
Az oktatási államtitkár szerint a kisebbségi iskolák támogatását az előző kormány kezdte csökkenteni.
Jelenleg azt tudtuk elérni a tavalyi és a jövő évi költségvetés vitájában, hogy ne csökkenjen az ország általános nehézségei ellenére az oktatásra fordított pénz, de ez a fajta átrendeződés csak a 2013-as költségvetésben fog megjelenni.
A Körösszakáli iskolában 14 millióval tartoznak a víz és az áramszolgáltatónak is. Az oktatási államtitkárság szerint a végső megoldást az jelenti, ha az önkormányzati fenntartású iskolák januártól állami kézbe kerülnek.
Ma már otthonról vittek hideg élelmet az iskolába az esztergomi gyerekek. Az önkormányzat több mint 100 millió forintos tartozása miatt a szolgáltató felfüggesztette a közétkeztetést. Esztergomban a kórház kivételével 18 közintézményben maradt üresen a konyha.
Hoztam a gyalmát, és még hoztam szendvicset.
A konyha üres, és mindaddig az is lesz, amíg az önkormányzat nem fizeti ki legalább a tartozás egy részét. Az iskola igazgatója nem tudja, meddig lesz ez így.
Tegnap reggel kaptunk az önkormányzattól egy tájékoztatót, melyben egyrészt közölték ezt a tényt, másrészt kértek bennünket arra, hogy a megfelelő csatornákon értesítsük a szülőket.
A Babits Mihály általános iskola csak az egyik a 18 intézmény közül, ahol felfüggesztették a közétkeztetést. A Hungas Kft., amelynek egyébként is több mint 100 millió forinttal tartozik az önkormányzat, már másnap újra főzne, ha legalább a szeptemberi pénzt megkapná.
27 millió forint a szeptember havi szolgáltatásnak a díja, és mi ezt a szeptember havi szolgáltatásnak a díját szerettük volna megkapni.
Csak hogy a polgármester szerint ehhez módosítani kellene az intézmények költségvetését. Enélkül nem utalhatja át azt a pénzt sem, amit múlt pénteken megszavazott a képviselőtestület.
A közétkeztetési soron elfogyott 17 intézményünkben a keret, tehát ez okozza a problémát, hogy nem lehet utalni a pénzt, annak ellenére, hogy akármennyi pénzt átcsoportosított erre az önkormányzat testülete.
A fideszes képviselők szerint azonban éppen a polgármester az oka a helyzetnek. Múlt pénteken ugyanis a testület 10-10 millió forintot megszavazott a szolgáltatók számára, és döntött 417 millió forint átcsoportosításáról is. Ezt azonban a polgármester nem teljesítette.
Ha ez a döntés az abban meghatározott elvek és számla átvezetések és összekifizetések megtörténtek volna, akkor ma nem kéne itt álljunk, és nem lenne ilyen probléma, hogy nincs közétkeztetés az intézményeinkben.
Pénteken újabb rendkívüli testületi ülés lesz Esztergomban az adósságrendezésről. Ezen egy közösségi oldalon szerveződő szülői mozgalom is részt venne, hogy szükség esetén kikényszerítse a mielőbbi megegyezést.
Bocsánatot kért a török miniszterelnök 14 ezer kurd lemészárlásáért. A kegyetlen vérengzés Dersim tartományban történt a 30-as években, amikor a helyi kurdok fellázadtak Törökország erőszakos asszimilációs politikája ellen. A bosszú hadjáratban a hadsereg kegyetlenül megtorolta az endülést. A kurdok elleni hadműveleteket ítélet nélküli kivégzések követték. Erdoğan kormányfő Törökország legfájdalmasabb és legtragikusabb eseményének nevezte a dersimi népirtást. Pártja képviselője előtt azt mondta, most bocsánatot kér a történtekért.
Rakétatelepítéssel fenyegetőzik az orosz elnök. Dmitrij Medvegyev televíziós beszédében azt mondta, ha a Moszkvának továbbra sem sikerül megállapodni a Washingtonnal és a NATO-val az európai rakétavédelmi rendszerről, akkor taktikai csapásmérő rakétákat telepítenek az Unió és a NATO tagállamok határainak közvetlen közelébe. Az orosz elnök szerint a nukleáris leszerelést is felfüggeszthetik. Medvegyev a rakétavédelmi rendszer miatt korábban új hidegháborúval is fenyegetőzött.
Az Uzsoki utcai kórházban dolgozott korábban orvosként az a férfi, aki először írt hónapokkal ezelőtt a morfin túladagolásos esetekről, tudta meg a híradó. Márkus Attila a cikkében nem nevezte meg, hogy melyik intézményről van szó. A rendőrség emberölés ügyében nyomoz, mert a gyanú szerint az Uzsoki utcai kórház fülorgégészeti osztályán 2005-ben és 2006-ban fájdalomcsillapítók túladagolásával segítettek halálba végstádiumban lévő rákos betegeket, csak nem 70-et. Az intézmény főigazgatója a híradónak kijelentette, senkinek nem adtak a kelleténél több fájdalomcsillapítót.
Megdöbbenve értesültek az Uzsoki utcai kórház dolgozói a fülorgégészeti osztályon történt házkutatásról és az azt követő kihallgatásokról, mondta a híradónak az intézmény főigazgatója. Golub Iván egy közleményt is kiadott. Ebben azt írja, hogy a kórház minden segítséget megad a rendőrségnek, mert a történtek tisztázása az ő érdekük is. Az ügyet a Légartis Medicine című orvosi szaklapban idén áprilisban morfin túladagolásról megjelent cikk robbantotta ki. Bár az írás nem nevezte meg a helyszínt, úgy tudjuk, a cikk szerzője Márkus Attila korábban az Uzsoki utcai kórház fülorgégészeti osztályán dolgozott orvosként.
A cikk szerzőjének többször felhívtuk a figyelmét arra, hogy különös súlyosságú cselekményeket ír le a kéziratában, és ezekért a felelősséget vállalnia kell valakinek.
Információink szerint a haldokló betegek fájdalmaik miatt sokszor maguk kérik az orvosoktól, hogy rövidítsék meg szenvedéseiket. A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány is ilyen gyógyíthatatlan betegeket ápol.
Amikor a betegnek ilyen komplex szenvedései vannak, előfordul, hogy a beteg azt mondja, hogy már jó lenne, hogyha ennek vége lenne.
Magyarországon a törvény kifejezetten tiltja a kegyes halál minden formáját.
Sem hozzátartozó, senki nem dönthet önállóan egy embernek az életéről és a sorsáról. Ha ez megtörténik, akkor a büntető törvény azt megfelelő módon szankcionálja.
Az Uzsoki utcai kórházban a rendőrök azokat a haláleseteket vizsgálják, amelyek a fülorgégészeti osztályon történtek 2005-ben és 2006-ban. A gyanú szerint az osztály dolgozói közül többen a daganatos, haldokló betegeknek túladagolták a fájdalomcsillapítót. A nyomozók csaknem 70 haláleset körülményeit vizsgálják.
Szinte lehetetlen véletlenül túladagolni a morfiumot a kórházi osztályokon, ezt mondják a Híradó által megkérdezett szakemberek. A kábító hatású szer dózisát szakorvos írja elő. A beadás előtt két szakápolónak is ellenőriznie kell, hogy a páciens csak az előírt mennyiséget kapja el meg. Az egyes osztályoknak akár naponta többször is el kell számolniuk az erős fájdalomcsillapítókkal.
Naponta háromszor műszakváltásoknál ellenőrzik a kábítószerkészletet a Pécsi Egyetem intenzív terápiás intézetében. Erős fájdalomcsillapítót, mint amilyen a morfium is, csak szakorvos utasítására kaphat a beteg, sőt még a dózis nagyságáról is a doktor dönt. A személyzet egyébként egészen addig nyomon követi a kábítószer útját, míg azt a beteg meg nem kapja. Így az intézet vezetője szerint igen csekély az esélye a véletlen túladagolásnak.
A beadásnál legalább kettő ápoló, illetve szakápolónak az ellenőrzése is meg kell, hogy történjék.
Nyitásérzékelővel ellátott páncélszekrényben tartják a pécsi klinikák kábítószerkészletét. Ez a mennyiség 1500 beteg két heti ellátására elég. Az orvostudományi karon is a jogszabályok szerint kezelik a drogokat. A klinikák gyógyszerészei például számítógépen nem is adhatják le a megrendeléseiket, csak írásban. Emellett folyamatosak a leltárok az egyes egységekben. Évente egyszer pedig a rendőrség kábítószerosztályának vezetője is leellenőrzi a készletet és a nyilvántartást.
Itt nem elegendő az, hogy minden gyógyszerről külön dobozi nyilvántartás legyen, itt szemre, ampullára, tehát adagolási egységre történik a nyilvántartás.
A Pécsi Egyetemen egyébként 1996-ban tűnt el kisebb mennyiségű kábítószer. Az egyik főápoló lopott el néhány ampullát, a hiányt azonban rövid időn belül észrevették.
Kőbánya összes általános iskolájában átvizsgálják a beépített szekrényeket. Ezt a 10. kerület polgármestere rendelte el, miután az egyik Üllői úti általános iskolában rádőlt az egyik szekrény a diákokra. 7 gyerek sérült meg, a fejüket és a hátukat fájlalták. Zúzódásokkal, könnyebb sérülésekkel szállították őket kórházba. A baleset okát igazságügyi szakértők vizsgálják.
Izgatott szülők és nagyszülők várakoztak délelőtt az Üllői úti általános iskola előtt. Ekkor még senki nem tudta, hogy pontosan mi történt.
Egyik unokám az itt jár 6. és hát ha közte van, megvártam, míg hozzák le a mentősök. Nem tudtak semmit, csak annyit mondtak, valami ráborult valami nagy szekrény a gyerekekre.
A nagy szünet végén történt a baleset, amikor becsengettek, a diákok beakasztották kabátjaikat a folyosón a beépített öltözőszekrénybe. Az ekkor megbillent és 7 diákot maga alá temetett.
Komoly ütés érhette a gyerekeket.
A 10-11 éves gyerekek a végtagjaikat, fejüket és hátukat fájlalták. Zúzódásokkal szállították őket kórházba.
4 közülük szinte bizonyos, hogy csak könnyű sérüléseket szenvedtek, viszont 2 kislány a fejét ütötte meg, egy kisfiú pedig a hátát, hasát fájlalta, náluk további vizsgálatok szükségesek.
A szekrényt nem tudjuk megmutatni, mert az iskola nem engedte be stábunkat. Információink szerint a szekrény új volt, mindössze 1-2 éve vásárolta az iskola. A kőbányai polgármester azonnali vizsgálatot rendelt el az intézményben.
Ez egy állványon elhelyezett szekrény, rögzítve. Vizsgálják a szakemberek, az igazságügyi szakértők, hogy ez megfelelő volt. területe, illetve mi a szakembereinkkel meg fogjuk vizsgáltatni az iskola összeszekrényét, hogy megfelele a biztonsági követelményeknek.
A következő napokban nem csak itt, hanem az összes kőbányai iskolában átvizsgálják a beépített szekrényeket. A rendőrség is nyomoz.
Ezeknek az összegyűjtött adatoknak és az információknak a birtokában fogunk dönteni arról, hogy indítunk-e büntető eljárást a tragédiával kapcsolatban.
Tavaly végzetes baleset történt egy rosszul rögzített szekrény miatt. Egy fővárosi gyermekotthonban egy 3 éves kisfiú meghalt, amikor rázuhant a bútor. Utána több intézményben ellenőrizték, hogy megfelelő-e a berendezések elhelyezése és rögzítése.
Nem bujkálhat sokáig az a két férfi, akiket a rendőrség összefüggésbe hozott a szolnoki házaspár eltűnésével. Egyikük egy volt NB1-es focista, Herczku Szabolcs. Társa Mészáros Tibor pedig több Bamako rallin indult. Utóbbit egyébként Szolnokon csendes és megbízható üzleti partnernek ismerik.
Ebben a szolnoki gyermekorvosi rendelőben dolgozik évtizedek óta a múlt héten eltűnt Hidvégi Julianna. Most egyik kollégája helyettesíti. A szülők aggódnak érte.
Én is a Hidvégi doktornőhöz hordtam az 5 éves fiam, egy nagyon megbízható lelkiismeretes doktornőnek ismertem meg, és nagyon aggódunk érte.
A 61 éves nő és férje ebből a házból tűntek el múlt csütörtökön. Azóta senki nem tudja, hol vannak. A rendőrség ezt a két férfit körözi az üggyel kapcsolatban. Herczku Szabolcsot, volt NB1 focistát, és Mészáros Tibort, akinek műfővel foglalkozó cége van Szolnokon. Mészáros korábban több a Bamako rallin is indult, 2002-ben fél évig börtönben ült testisértésért.
Mészáros Tiborral reklámi üzleti szerződés kapcsán tárgyaltunk, egyeztettünk.
Az egyik helyi cég vezetője szerint Mészáros Tibor megbízhatónak tűnt.
Amikor megláttam az ő képét a helyi újságban, akkor az tényleg megdöbbentett, mert mondom, a cég képviseletében egy normális, megbízható fiatalembert ismertem meg.
Ideig, óráig el lehet tűnni ilyen helyeken, de mondjuk a polgárőrség már olyan szolgálatokat szervez, ahol segítik a lakosság is őket, ők a rendőrséget.
A volt rendőrnyomozó azt mondja, a tanyavilágban ismerik egymást az emberek. Így sokáig nem bujkálhat a két férfi. A rendőrök ugyanis először ott kezdtek el kutatni, de azt sem tartja valószínűnek, hogy már elhagyták az országot.
Nem hinném. Tanyagi gondokkal küszködhetnek mind a ketten valószínűleg. Vagy legalábbis valami nagyobb pénzt akartak szerezni, aránylag jómódú családról van szó. De ez kellett nekik valamihez, tehát nem tudom elképzelni, hogy külföldön tartózkodnának egy ilyen balhé miatt.
A rendőrség a nyomozásra hivatkozva hírzárlatot rendelt el az ügyben.
Felkavaró történet következik. Nem bírta elviselni, hogy gyermeke krónikus beteg és állandó ápolásra szorul. Ezzel magyarázta egy nyíregyházi nő, hogy egy párnával megfojtotta 3 éves kislányát tegnap. A mentőket a férj értesítette, de már nem tudták megmenteni a gyerek életét. A nőt sokkos állapotban vitték kórházba, ott ma vették őrizetbe.
Műanyag hinta és csúszda. Ebben a rendezett családi házban folytotta meg a 36 éves nő 3 éves kislányát. A gyermekhez a férj riasztotta a mentőket, de mire kiérkeztek, a kislány már halott volt. A sokkos állapotban lévő nőt kórházba szállították. A család közvetlen szomszédja megdöbbent. A korábban ápolónőként dolgozó Szuhár János négy gyerekkora óta ismerte a nőt. Azt mondja, példás édesanyának látszott.
Egy ilyen fiatal pár, aki a gyerekének élt, örültek neki, hisz későn jövő gyerek volt. Az anya, amilyen példással és odállással ápolta, tehát jelzem, nem beteg volt a gyerek, mert ha valaki koraszülött, az nem beteg. Egyszerűen megdöbben az ember.
A nőt azóta gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőröknek ő éppen a gyerek betegségével próbálta magyarázni tettét.
Az asszony kihallgatásakor a bűncselekmény elkövetését elismerte, melyet azzal indokolt, hogy koraszülött gyermeke tartós betegsége miatti folyamatos egészségügyi ellátásának nehézségeit már nem bírta elviselni.
Hosszan tartó nagy lelki megterhelés, amiben tényleg úgy gondolja akkor az anya, hogy akkor ezt most már én tovább nem bírom.
A klinikai szakpszichológus szerint hosszú ideje lehettek már olyan konfliktusai a családnak, amiből a külvilág nem vett észre semmit.
Az asszony szoknyája sok mindent eltakar, tehát amit a környezet kívülről esetleg rendezetnek lát, az nem biztos, hogy belül a négy fal között is teljesen tökéletesen úgy van.
A rendőrség kezdeményezte a gyilkosságot elkövető anya előzetes letartóztatását. A következő napokban szakértők segítségével vizsgálják majd meg az elme állapotát.
Hamarosan kezdődik a párizsi helyszínelők, aztán 21 óra 10 perckor az On the Spot Afganisztánból.
10 után 10 perccel pedig indul az este. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
A következő részben...
Mit vetve?
Az első eredmény szerint szintetikus drogot.
Metamfetamin és ecstasy keveréke, talán rosszabb még a ciánnál is.
El tudom képzelni, hogy képes megölni valaki.
Bejjebb mi van?
Két halom.
Párizsi helyszínelők. Ma este az M1-en.
Idén átadásra kerülnek a Demján Sándor által alapított Prima Primissima alapítvány díjai, amelyek mellett a Csányi Sándor által létrehozott közönségdíjat is átveheti egy kitüntetett. Ha ön azt szeretné, hogy az 50 ezer eurós közönségdíj a magyar tudomány kategória egyik jelöltjéé legyen, hívja a 0670 77 003-as telefonszámot. A díjra Buda Bélát, az 1-es, Hangudi Lászlót, a 2-es, Krón Orbertet a 3-as gomb megnyomásával jelölheti. A szavazók között egy Mercedes-Benz B-osztályú autót sorsolunk ki, a Pappas Autó Magyarország Kft. És a Mercedes-Benz Hungária Kft. Jóvoltából.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.
Számomra nélkülözhetetlen az egészség és a vitalitás. Ezért minden nap Supradin Vital 50 plusz szedek.
Létfontosságú összetevőket tartalmaz. A vitaminok aktivizálják a szervezet energiáit. A ginzeng növeli a fizikai és a szellemi teljesítő képességet. Supradin Vital 50 plusz. Életenergia és egészség 50 felett.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
És fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.